Kedves testvérek, a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Ezékiel könyvének 35. fejezetéből olvasom egyelőre csak néhány verset. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj a Széír hegység irányába, és profétálj ellene. Ezt mond róla. Így szól az én Uram az Úr. Én most ellened fordulok, Széír hegyvidéke, kinyújtom kezem ellened, sivárrá és kietlenné teszlek. Városaidat romba döntöm, te pedig pusztaság leszel, akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Ezt mondja az én Uram az Úr, az egész föld örülni fog, ha pusztassággá teszlek, ahogy te örültél, amikor Izrael házának a birtoka pusztassággá vált. Így bánok veled, pusztasság lesz Széír hegyvidéke egész Edommal együtt, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Jöjjetek most testvérek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, az Úr Jézus nevében hálával szeretnénk neked megköszönni azt, hogy adventbe fordulhattunk, és talán legtöbbünk számára az év legkedvesebb, legszebb ünnepére készülhetünk ezzel is. Köszönjük neked, hogyha adsz lehetőséget arra számunkra többször is ebben az adventben, hogy a szívünket, a lelkünket előkészítsük, és valóban úgy tudjuk ünnepelni, és úgy tudjunk figyelni karácsonyra, te eljöveteledre, hogy az áldássá legyen az életünkben. Így kérünk, hogy járuljon ez hozzá, ehhez hozzá a mai istentiszteletünk is, igére figyelésünk, és kérünk, hogy te szólíts meg bennünket a te szent lelkeddel, erőddel, igéddel, és kérünk, hogy járja át az teljesen a mi életünket. Jézus nevében kérünk, légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, jó esetben még az igazságtalanság megérint bennünket a szívünkben, a lelkünkben, hogyha azt látjuk, hogy másokat igazságtalanság ér, és jogtalanul bánnak velük negatívan. De talán még élesebb az, amikor úgy érezzük, hogy rosszat tesznek velünk, amikor valaki gúnyolódik rajtunk esetleg a legnehezebb pillanatainkban, vagy a szenvedéseinken, és amikor mindez úgy tűnik, hogy mintha Isten sem hallaná. És lehet, hogy úgy vagyunk most itt, vagy valaki úgy ül itt, hogy adventbe úgy fordulunk, karácsonyra úgy készülünk, hogy talán friss fájdalom van a szívünkben, és lehet, hogy a környezetünknek a reakciói csak mélyítik ezeket a sebeket. Most advent első vasárnapján, amikor a keresztény világ meggyújtja az első gyertyát a koszorún, és a reményt ünnepli, talán felvetődik bennünk a kérdés, hogy mi miért egy pusztító ítéletről szóló proféciát olvasunk itt most Edom hegye ellen. Hogy fér össze az adventi remény és ez a pusztító ítélet? Miért beszél Isten ilyen keményen egy régi ellenségéről Izraelnek, amikor a reménységről kellene ma szólnunk? És erre két válaszom van, testvérek. Az egyik az, hogy mert Ezékiel proféta könyvében ehhez a fejezethez értünk. De talán a másik egy erősebb érv, hogy azt kell lássuk, hogy az igazi reménység sem egy olcsó optimizmus. Tehát az advent sem azt kellene, hogy jelentse, az igazi advent sem azt kell jelentse, hogy Isten mosolyogva elsétál a világ igazságtalansága mellett, és mindenütt mindenkinek a reményére gyújt egy gyertyát, jeléül vagy pecsétjéül annak, hogy majd a reményed beteljesedik. Az igazi advent az azt jelenti, hogy az Isten eljön, hogy véget vessen annak, aminek véget kell vetnie, ahhoz, hogy kezdetét vehesse az, amit ő eltervezett, hogy el kell kezdődnie. És én arról szeretnék ma szólni az ige kapcsán előttetek, hogy Isten látja a szenvedést, Isten hallja a gúnyolódást, és eljön, hogy igazságot tegyen. És én hiszem, hogy adventnek ez az igazi reménysége. Jöjjetek, először nézzük most meg, hogy Isten lát bennünket. és először is egy örök gyűlöletet leplez le. Ehhez az 5.-6. verseit olvasom a 35. fejezetnek. Mivel örökösen ellenséges kettél, és Izrael fiait fegyver martalékává tetted veszedelmük idején, a végső bűnhődés idején, ezért életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy vérbe borítlak, üldözni fog a vér. Te nem gyűlölted a vért, ezért üldözni fog a vér. Miről van itt szó? Széir hegye ellen kell forduljon a próféta, oda, ahol Edom népe lakott, Edom pedig Ézsautól, Jákob testvérétől származó népcsoport volt. Tudjuk azt, hogy ez a két testvér már a születésüknél fogva versengtek egymással. Jákob hányszor és hányszor megcsalja Ézsaut, kicsalja az elsőszülöttségi áldást, és tulajdonképpen az egész életükben végig húzódó családi ellenségeskedés, egy rivalizálás kezdődött. De ez a rivalizálás nem csak a két testvér, hanem a leszármazottaik között is nemzedékeken át folytatódott. Edom bűne tehát nem csupán csak egy családi viszály, hanem ahogy már tettem erről említést, 586-ban Krisztus előtt a Jeruzsálem városának pusztulásakor a templom lángokban áll, ugye az idegen babiloni hadsereg elfoglalja. És az a proféta panasza és az Isten panasza, hogy Edom ebben a helyzetben nem segített a testvér népének, Izraelnek. Sőt, Abdiás proféta szerint még örültek is. Kifosztották Izrael menekültjeit, és átadták őket az ellenségnek. És aztán a 137. Zsoltár megrendítően ezt írja le, emlékezz, Uram, az edomiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, romboljátok le egészen az alapjáig. Tehát nem csak egy családi viszályról van itt szó, hanem nemzedékeken keresztül húzódó gyűlöletről. Nem csak egy nézeteltérésről, hanem mélyen ápolt, generációkon át örökített gyűlöletről. Egy olyan szintű gyűlöletről, ami szinte Edom népének az identitásává vált. És ma is vannak ilyen népek, ahol szinte az identitásuk része, akár az Izrael elleni gyűlölet. 6. versben ezt olvastuk, azt mondja Isten, vérbe borítalak, üldözni fog a vér. Az ókori Közel-Keleten ugyanis tudnunk kell azt, hogy a vér igazságért kiáltott. Már az 1 Mózes első lapjain is látjuk, amikor Káin megöli Ábelt, és Isten azt mondja Káinnak, hogy Ábel vére kiált hozzám a földről. Mondjuk így, nyilván nem kiáltott, de megszemélyesíti Isten, hogy ez a vérontás az igazságért, igazságszolgáltatásért kiált. És Edom pedig részt vett később, évszázadokkal később Izrael vérontásában. Vagy akár csak nézte azt, hogyan pusztítják Izrael népét, és örült neki. És ezzel felelősséget vállalt abban a pusztításban, ami esetleg nem is az ő kezük által történt. És azt kell tudjuk, testvérek, hogy Isten nem volt, és ma sem közömbös a vér iránt. Még ha szeretnénk is hozzászokni, még ha szoktatnak is hozzá mindennapi hírek és a háborúk, hogy hát ez történik, hullik a vér, folyamatosan minden nap, Isten akkor sem közömbös, máig sem a kihulló vér iránt. Sőt, nem közömbös az erőszak iránt sem. Hiába teszik, vagy címkézik azt föl, hogy politikai okokból történt, vagy hiába címkézik fel azzal, hogy akkor így volt a szokás, Isten számon kéri a vért. De hogyan történik ez? Képzeljünk el egy asszonyt, akit mondjuk a férje éveken keresztül bántalmaz. Nem feltűnően, hanem először is csak apró megaláztatásokkal, csak úgy lelkileg gyötörve. Aztán néha időnként egy-egy fizikai erőszak is belefér. A környezet pedig nem veszi ezt észre, otthon történik, ugye? És azt mondják, mélyen szemet hunyva, hát minden házasságban vannak viták. A szomszédok talán hallják is ezeket a napi, vagy talán kicsit ritkább, de lehet még sűrűbb vitákat, de ők csak a szomszédok, mégsem akarnak mások dolgába beleavatkozni. És aztán ez a bántalmazott asszony kezdi hinni azt, hogy nincs segítség, hogy ez a normális élet. Kezdi elhinni, amit esetleg a férje ráakasztott, hogy tényleg ő a hibás azért, a bántásért, amit otthon kap. Majd egy nap jön valaki, talán egy orvos, talán egy munkatársa, talán egy régen látott családtag, vagy a lelkipásztor, ki tudja, aki végre észreveszi a jeleket. Észreveszi az asszony szomorú és megtört tekintetét, észreveszi rajta az úzódásokat, a véraláfutásokat. És akkor azt mondja neki, hogy látom, hogy mi történik veled, és nem fogom esztétlenül nézni. Na és ez az a pillanat, ebben a pillanatban hirtelen megváltozik valami. És nem azért, mert az asszony helyzete ebben a pillanatban megváltozott, vagy megoldódott volna, hanem egyszerűen azért, mert végre az ő szenvedését valaki észrevette, valaki meglátta, valaki immár tanulja az igazságtalanságnak, ami őt éri. És ezt teszi most itt Isten Edom és Izrael esetében. Azt mondja Edomnak, hogy én láttam, én tudtam, amikor azt hitted is, hogy senki nem veszi észre, hogy te kárörvendéssel voltál Izrael népe ellen, sőt, még segítettél is az ellenségnek, mondjuk így adtad alájuk a lovat, én láttam, és most elérkezett az idő, hogy felszólaljak ellene. Milyen felszabadító ez, testvérek, azok számára, akik úgy vagytok esetleg itt, hogy igazságtalanságot szenvedtek el. Lehet, hogy a világban vagy a környezetetekben senki nem veszi ezt észre. Lehet, hogy évek teltek már el, vagy telnek el, mióta te ezt szenveded, de tudd most, hogy az Isten látott és lát téged. Az Isten látja az áldozatot, aki magányosan küzd, ma is. Isten látja azt a gyermeket, akit bántanak, ma is. Isten látja azt, akit kirekesztettek azért, mert kiállt az igazság mellett. Ugyanakkor egy nagy figyelmeztetés is mindannyiunk számára, akik azt gondolják, hogy senki nem tudja meg, amit csinálok otthon. Senki nem tudja meg, amit én próbálok titokban tartani, a titkos bűnömet. Most Isten figyelmeztet, hogy az Isten lát téged, látja a titkos bűneidet is. Amikor örömet érzel mások szenvedése miatt, amikor tétlenül állsz és nézed az igazságtalanságot, pedig tehetnél ellene. Edom is azt gondolta, hogy megúszta, sőt, most már Jeruzsálem el is pusztult, Izraelnek is annyi, és akkor szól bele éles hangon Ezékiel, Isten nem felejt, hanem eljön az igazság órája. De kedves testvérek, Isten nem csak lát, hanem hall is. Hallja a gúnyolódó szavak komoly súlyát, amit a 12. és 13. versekből olvasok. Akkor majd megtudod, hogy én az Úr meghallottam, mennyi szitkot szórtál Izrael hegyeire. Amikor így beszéltél, elpusztultak, nekünk adták őket martalékul. Nagy szájúak voltatok, és sokat szittatok engem. Hallottam én. Edom bűne íme, testvérek, nem csak a tetteiben, vagy a tétlenségében, hanem a szavaiban is kifejeződött. És azok a szavak, amik itt vannak eredetileg héberül, ez a káromlást, a megvetést, a gúnyolódást, mind-mind lefedik. Mikor azt mondják, elpusztultak, és nekünk adták őket martalékul. Nagy szájúak voltatok, és sokat szittatok engem, hallottam én. Felnagyítottatok olyan dolgokat, fontoskodtatok olyan dolgokban, amelyek nem rátok tartoznak, és büszkélkedtetek azzal, hogy ti ellene álltok a ti testvér népeteknek, és gőgösen kárörvendettetek. Nagyon furcsa ez így még magyarul is, ahogy olvassuk, hogy hallottam én. Nem úgy mondanánk inkább magyarul, hogy én hallottam? De talán azt akarják visszaadni, hogy az eredeti héber szövegben az én az egy nagyon hangsúlyos pozícióban van. És azt akarja kihangsúlyozni az Isten, hogy én magam hallottam ezt, amikor te így beszéltél Izraelről. Edom népe azt feltételezte, hogy Izrael pusztulása azt jelenti, hogy az Isten tehetetlenné vált, vagy elhagyta a népet. Tehát gyakorlatilag erről is már beszéltünk, Isten hűségét és hatalmát kérdőjelezték meg azzal, amikor így beszéltek. Valójában, amikor Izrael hegyeiről beszéltek, akkor Izrael Istenéről is beszéltek. És ez a fő probléma. Sokszor látjuk, testvérek, a Bibliában, hogy a szavak erejére milyen nagy hangsúlyt fektet. Példabeszédek 18:21-ben ezt olvassuk, élet és halál van a nyelv hatalmában. Vagy Jakab apostolnál is van egy fejezet az ő levelében, amikor azt mondja, olyan a nyelv, mint egy parányi tűz, ami egy egész erdőt képes lángra lobbantani. És azt akarja megértetni velünk Isten igéje, hogy ahogy az ő beszédét is igének nevezik, bár hozzá nem hasonlítható a mi beszédünk, de mégis a szavaink nem semlegesek, testvérek, hanem vagy építenek, vagy rombolnak. Amiket minden nap csak úgy mondunk, csak úgy elengedünk, és csak úgy átgondolás nélkül a másik emberre ráteszünk, ezek vagy építenek, vagy rombolnak. Hadd hozzak ide egy történetet, ami bárkinek a története lehetne, akár Magyarországon is, de most ez egy távolabbi dolog, 2012-ben történt egy Amanda Todd nevű 15 éves lánynak az öngyilkosságáról. Hogy jutott el erre ez a lány? Úgyhogy egy férfi az interneten rávette arra egy csetelés közben, hogy mutassa meg magát mesztelenül webkamerán keresztül neki. És amikor erre a lány végül hajlandó lett, a férfi egy képernyőfotót készített. Onnantól kezdve ez a fotó a zsarolás tárgyává vált. Ha nem teszi meg a lány neki ezt, vagy azt, vagy amazt, amit a férfi kér, akkor a fénykép eljut a barátjaihoz, az internetre, a családjához. És mivel a lány nem tette meg, a fotó valóban ott landolt az interneten. Mindenki látta. Mindenki rajta nevetett. És a lány nem tudott más tenni, mint menekülésképpen elköltöztek onnan, arról a helyről egy új iskolába. De hát az internet ott is eléri az embert. Ott is látták már, ott is ismerték már az új osztálytársak ezeket a képeket, és az iskolatársak azonnal csúfolódással, gúnyolódással fogadták őt. Minden nap gyalázták. Olyannyira, hogy ezek a bántalmazó szavak, ezeknek az ereje a fizikai erőszakot és bántalmazást is elindították ezekben a fiatalokban. És végül ez a kislány annyira depressziós lett, annyira reménytelenné vált, hogy az öngyilkosságot választotta. És testvérek, ez mind-mind a szavak erejének köszönhető. Az egész történetet a szavak generálták. Amikor rávette a férfi a szavaival, hogy posztoljon magáról, vagy mutasson mesztelen képet. Aztán a zsaroló szó, aztán azok a szavak, amit annak hatására kapott vissza, amikor kikerült az internetre a kép, és azok a szavak, amelyek végül fizikai bántalmazást indítottak el az emberek között. És most nekünk azt mondja Isten, testvérek, hogy én hallottam. Amikor Izrael legmélyebb válságán gúnyolódott Edom, a szenvedés pillanatában, amikor káromolták, azt mondja Isten, én hallottam. És azt üzeni nekünk, hogy ő ma is hallja minden egyes kimondott szavunkat. Hallja, amiket rólad beszélnek a hátad mögött. Hallja azokat a szavakat, amit a szemedbe mondanak, és hallja azokat is, amiket kiposztolnak rólad a Facebookon. Látja a szándékot is mögötte. És megint csak ez egy óriási vigasz, testvérek, azok számára, akik megsebesítő szavakat hallottak magukról a legnehezebb pillanatokban. Isten hallotta ezeket a szavakat is. És amiket hallott, ő azokat nem felejti el. akkor is, hogyha később jön az igazság szolgáltatás. A ti fájdalmatok nem láthatatlan az Isten előtt. És ebben is itt van a figyelmeztetés, testvérek, számunkra, hogy vigyázzunk a szavainkra. Különösen a másokról mondott szavainkra. Amikor másokról beszélünk, úgy, hogy ők nincsenek jelen, vagy amikor valakiről véleményt formálunk. Mert annyira könnyű nagyszájúnak lenni, főleg olyankor, amikor az illető, akiről beszélünk, nincs jelen, olyan könnyű mások tragédiája felett gúnyolódni, és azon kárörvendeni. Olyan könnyű ítélkezni, olyan könnyű feltételezésekbe bocsátkozni. De Isten hallja ezeket a szavakat is. És az advent fényében ez egy reményteli üzenet. Hogy az eljövendő király nem nézi tétlenül azt, amikor az ő népét szidják, amikor rólad gúnyosan és bántóan beszélnek, amikor a szenvedőket még mélyebbre nyomják, amikor a gyengéket lenézik. Jakab 5.4-ben is azt mondja az ige, íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Isten ma is hallja ezeket a panaszkiáltásokat, látja az igazságtalanságot, és az advent azt jelenti, hogy az Isten eljön, hogy válaszoljon ezekre. És meg is érkeztünk a harmadik pontunkhoz, hogy Isten nem csak lát, nem csak hall, hanem cselekszik is, és az igazságtétel órája igazi remény lehet a mi számunkra. Ezt mondja az én Uram az Úr, az egész föld örülni fog, ha pusztassággá teszlek, ahogy te örültél, amikor Izrael házának birtoka pusztassággá vált. Így bánok veled. Pusztasság lesz Széír hegyvidéke, egész Edommal együtt, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Szeretném, hogy figyeljünk itt most néhány fontosabb elemre. Amikor az egész föld örvend, ez egy előremutató ígéret, hogy van jövő, lesz olyan idő, amikor az egész föld örülni fog. Csak hát Edom, a gúnyolódó és szitkozódó Edom nem lesz részese ennek. Amikor az egész föld örülni fog, ő pusztaság marad. Aztán ezt mondja Isten, ahogyan te örültél, nos, én is így fogok veled bánni. Ez az úgynevezett lex talionis, tehát a szemet szemért, fogat fogért elve. De arról van itt szó, hogy nem, Istennek nem valami vak haragja fogja megtalálni ezeket az embereket, hanem Isten ítélete az teljesen arányos és pontos. Az fog történni ugyanis, hogy ahogyan Edom örült Izrael pusztulásán, csupán csak ez fog visszahullani rá. Aminek a aminek szívből örültél mások kárán és szenvedésén, ami neked örömöt szerzett ebből, igazából az válik majd most a te szenvedéseddél. Ezt mondja Isten. És talán feltesszük magunkban a kérdést, hogy miért nem egyszerűen csak megbocsát Isten és tovább megy? Hát nem ezért halt meg Jézus. Nem ez a dolga Istennek, hogy szemet hunjon ezek fölött és tovább menjen? Nos, erre a teológiai válasz, testvérek, az, hogy az igazi gyógyulás nem történhet meg addig, amíg az igazságtalanság folytatódik. Vagyis, ha igazság nélküli megbocsátás történik, ott nem lesz gyógyulás, hanem csak újabb sebek keletkeznek majd. És tudnunk kell, hogy amikor Isten jön és igazságot tesz, az nem bosszúállás, hanem az helyreállítás. Mégpedig az áldozat méltóságának a helyreállítása, akit megbántottak, akit megsértettek, aki szenvedett. És a helyreállítás azt üzeni, hogy ami történt, az nem volt rendben. Ami veled történt, az nem maradhat következmények nélkül. Az helyreállítást, elégtételt igényel. És majd olvassuk következő héten a 36. fejezetet, egy azonnali reménység Izrael számára, ami az ő helyreállításukról beszél, Most csak egy vers ebből. Rajtatok pedig Izrael hegyei ágak sarjadnak, és gyümölcs terem népemnek, Izraelnek, mert hamarosan hazatérnek. Az ítélet tehát nem öncél, hanem egy új kezdet Isten népe számára. 1945 tavaszán, amikor a szövetséges csapatok felszabadították a náci táborokat, akkor gyakorlatilag először is azoknak az őreit tartóztatták le, majd meg kellett buktassák azt az egész rendszert. Össze kellett omoljon az a rendszer, ami ezeket a náci táborokat tartotta. És amikor felszabadították a táborokat, ez nem úgy nézett ki, hogy ott azonnal a barakokból kijövő emberek most széles mosolyjal jöttek és boldogok voltak. Először az elnyomás rendszerének meg kellett szűnnie. A túlélők számára döntő fontosságú volt az, hogy lássák azt, hogy az igazságtalanság nem folytatódik tovább. Hogy azok, akik részt vettek ezekben a borzalmakban, lássák, hogy nem sétálhatnak tovább ott büntetlenül az utcán közöttük szabadon. Hanem látniuk kellett, hogy a világ igenis elismeri azt, hogy ami történt, az bűn volt. És Nürnbergben a per, a háborús bűnösök bíróság elé állításakor, ott nem egyszerűen egy bosszúállás történt, hanem az igazság helyreállítása és az áldozatok méltóságának a visszaadása. Annak kimondása, hogy ami veletek történt, az egyszerűen nem elfogadható. És kedves testvérek, csak ezután kezdődhetett el a valódi újjáépítés. Csak ezután lehetett azoknak az áldozatoknak valóban új életet kezdeni, amikor az igazságtalanság rendszere többé már nem létezett. És ezt cselekszi Isten itt most Edommal, Izrael népe érdekében. Visszakanyarodva adventhez, tehát testvérek, az igazi advent azt jelenti, hogy eljön az idő, amikor a gonosz rendszerei összeomlanak, és új világ születik az Isten keze alatt. Mi erre várunk. De mégsem rettegéssel várjuk vissza a mi Urunkat, Krisztust, hanem reménységgel az ő eljövetelét. Jól lehet az ő eljövetelénél rendszerek össze fognak omlani. Mint a szülési fájdalmak olyan borzalmas kínokhoz hasonlítja Isten a megelőző időszakot. És mi nem azért várjuk reménységgel mégis ezt az időt, mert mi bűntelenek lennénk, hanem pont azért, mert a bűntelen Krisztus helyünkbe állt, és ő megszabadít minket. És lehet, hogy azt kérdezed most, nem túl kemény ez az Isten, nem túl sok a negatívum most így advent első vasárnapján? De testvérek, tudnunk kell, hogy az Isten szeretete és az ő igazsága, ezek nem ellentétei egymásnak, sőt, feltételezi, hogy ha az Isten valóban szeret minket, akkor ő igazságos is. Az ő szeretete egyszerűen megköveteli az igazságot. Mert hogyha Isten szereti az áldozatokat, akkor nem hunyhat szemet az elnyomóik fölött. Különben nem tudná őket szeretni. Ha Isten törődik a szenvedőkkel, akkor nem lehet közömbös az igazságtalansággal szemben. Értjük ezt? És azt gondolom, nekünk talán nem is Isten ítéletével van nehézségünk, hanem esetleg azzal, hogy a mi saját rendszerünk megelégszik azzal, hogy elég nekünk egy kis hamis békesség is. Egy olyan béke, amiben nincs igazi változás, nincs igazságtétel, nincs megtérés, de egy relatíve nyugodt életet hadd éljünk, és ez nekünk elég. Csak hogy az Isten békessége az nem ilyen, az egészen más. Az Isten békéje az először rombol, lerombolja azokat a hamis kerítéseket, falakat, amik mögé mi be akarnánk bújni, mint békesség címszó alatt, hogy aztán építhessen valami valódit, valami igazi békességet. És lehetséges, hogy ez fájdalmas így elsőre, különösen, ha rájövünk arra, hogy valójában mi ma még esetleg Edom pozíciójában vagyunk. Lehet, hogy pont én vagyok az, aki másokat igazságtalanságban részesít, aki másokat kibeszél a háta mögött, aki másoknak a kárán és szenvedésen örvend, lehet, hogy én vagyok az. És akkor felkavaró, akkor felrázó ez az advent. De ez a fájdalom, ha most ezt is érzed, ez nem egy pusztító, hanem egy gyógyító dolog. És ez a mai advent éppen arra hív bennünket, testvérek, hogy nézzünk szembe azzal, hogy kik vagyunk, annak érdekében, hogy Isten azzá formálhasson, akivé valójában lehetünk. Ez a mi adventi reménységünk, és így nézünk előre, és így készüljünk a messiás fogadására, akár karácsonykor, vagy bármelyik nap a szívünkbe, és aztán az ő valóságos fizikai második eljövetelére.